Na, nagyszerű. Köszöntöm a testvéreket, nagy győgy református lelkész vagyok. Máté Szalkán a kertvárosi református gyülekezetben szolgálok, és ez a város egy 17 ezer lélekszámú település. 25 évvel ezelőtt volt egy nagyszerű lelkipásztora a városnak, és akkor egy templomot építettek. Nem ismerős a történet? És azóta pedig Isten oda munkálta az egész közösséget, hogy magában a városban alakult egy belvárosi, meg egy kertvárosi gyülekezet. A belvárosi tradicionális gondolkozású, és főként egy iskola fenntartására fókuszál, a kertvárosi pedig gyülekezet építésre. És amikor tiszteletes úr megkért erre a szolgálatra, akkor megkérdezte, hogy milyen témát hozol. Én pedig elmondtam azt, hogy én hozok egy ajtót. Ez a differenciált egyháztagságról szeretnék a következő egy órában szolgálni. Tetszettek-e már hallani, hogy mi a csoda az a differenciált egyháztagság? Mert ilyen, hogy differenciált futómű olyan van, de mi az, hát nem mindenki református? Én most 5 ajtón szeretném a testvéreket átvinni, és reggel valóban fennakadt az asszony testvéreknek a szeme, amikor látták, hogy a kocsiból előbújik egy ilyen ajtó. Hát nincs itt elég ajtó. Hát ez az épületen annyi ajtó, hogy tegnap majdnem eltévedtem itt, ahogy a gyülekezeti terem, parókia, emelet, segédlelkész lakás, annyi ajtó van. No, 5 ajtót fogunk tehát megnézni, és megtetszenek látni azt, hogy bizony a gyülekezeteinkben a református egyháztagok különböző lelki szinten állnak. De nem csak őket fogjuk látni, hanem saját magunkat is. És talán pont egy ilyen ajtó fog meg bennünket. Hú, hát én már ott állok évek óta, ezelőtt az ajtó előtt. De jó lenne egy lépéssel tovább lépni. Bentebb jutni a lelki fejlődésem útján. Jó? Legelőször ezt az ajtót, amit szeretnék bemutatni, a kívülállók miatt szeretném a testvérek figyelmébe ajánlani. Az ajtó már csak olyan, hogy külön választja a helyiségeket. Van bent, meg van kint. És bizony nem mindegy az, hogy valaki már a gyülekezetünk tagja, vagy még kívül álló. Ez az ajtó, nem tudom, hogy a saját gyülekezetetekben nyitva van-e a kívül állók felé. Olyan sokszor az Európai Unió előírja azt, hogyha már egy templomot felújítanak, legyen az akadálymentesítve. De lelkileg valóban ilyen nyitottak vagyunk a kívülállók felé? Be tudnak lépni ezen az ajtón, vagy pedig visszahőkölnek, amikor benéznek a gyülekezetbe? Na nézzük, legnagyobb példa, aki számunkra példa lehet, Jézus Krisztus. Ő hogy viszonyult a kívülállók felé? Először is szerette őket. Azt valahol megérzi az ember, hogy szeretik-e vagy nem. Azt tanulhatjuk Jézustól, hogy mi is szeretettel álljunk a kívülállók felé. A második, amit Jézus tett, hogy nagyon világosan, érthetően beszélt. Nem úgy, mint a zsiráfoknak egy némely lelkipásztor, hogy elbeszél a fejük fölött ilyen teológiai, kánaáni nyelven, hanem a samáriai asszonynak, hát ha már kezébe volt egy vödör, beszélt az élő vízről. Péter halászhálóit kötözgeti. Beszélt neki a halfogásról. Megállt szántóvető emberek mellett, és azt mondta, figyeljetek csak, olyan az Isten ország, mint amikor egy ember kimegy és elveti a magot. Egyszerű emberek azonnal vágták, hogy miről beszél. Megértették azonnyomban. Érdemes megvizsgálni a mi ige hirdetéseinket. Értik az emberek? Fölfogják, hogy mit mondunk? Tehát ez egy dolog, hogy én lelkészként megértem, hogy mit akar Isten átadni ezen a vasárnapon, de ismerem a környezetemet? El tudom juttatni hozzá az üzenetet? A harmadik dolog, amit Jézus tett, hogy a kívülállóknak betöltötte a szükségeit. Ott van egy vak oldus, nagyon egyszerű kérdés, mit akarsz, hogy veled cselekedjen? És ő azt mondta, Uram, hogy lássak. Belenyúl Jézus a zsebébe, ad egy pár lejt, azt csinálta? Nem. Hanem amire neki valójában szüksége volt, azt adta. Az apostolok mennek a templomba, hát aranyom, az Isten nincsen, adom. És tudjátok, hogy ma az embereknek mi a valódi szükségük? Tényleg csak az a pár lej, amit odalöksz az utca sarkon, amikor valaki koldul? Mindannyian, ha röviden akarnám mondani, szeretetre vágyunk. Egy ölelésre, egy jó szóra, egy megértő tekintetre, egy baráti kézfogásra, hogy meghallgassanak, hogy együtt érezzenek velem. Ezt meg tudjuk tenni gyülekezeti tagként? Amikor valaki bejön a gyülekezet közösségében, ezzel találkozik? Hát ki adja meg a választ? Tehát ismételjünk, mit csinált Jézus? Nagyon szerette a kívülállókat. Kettő, nagyon világosan beszélt hozzájuk, az Isten igéjét így mondta. Harmadjára pedig betöltötte a szükségeket. Na most, amikor valaki betöppan, ne siessünk ennyire, bár az idő a szorít, mert egy órát kaptam egy 3 órás előadásra, de igyekszem, úgyhogy tessenek kapaszkodni, fölvenni a tempót. Szóval, az történik, hogy az emberünk akadályokkal találkozik. Amikor ott voltam Nagyszebenbe, akkor fönt a várnál a lépcsőt, nem tudom, tetszenek ismerni? Egy hatalmas nagy lépcsős vor. Hát mondom, itt 70 év fölött senki nem megy föl. És mégis fölmentek. Tehát egyszerűen olyan akadályokkal szembesülünk, nem lépcsők ezek, hanem amikor bejön a gyülekezetbe, egyik akadály, nem ismerek senkit. Szoktatok oda menni hozzájuk és megkérdezni, hogy úgy látom először vagy, mi áradban, tudod, hogy hova szoktunk ülni? Itt egy zsoltár, itt van, így zajlik a liturgia. És akkor képzeljük el, hogy egy olyan helyre, ahova nem ismerünk senkit, nem szívesen ülünk be. Idegennek érezzük magunkat. Henry Nouwen az egyik kedvenc írom, és képzeljük el, ő fogalmazta meg egyszer, hogy otthont, honnyát vesztett emberek vagyunk leginkább. Van, akinek már nem élnek a szülei. Van, aki elköltözött, lehet a mezőségről, bekerült városba, és néha-néha hazamegy a falujába, keresi azokat az emlékeket a diófa alatt, a házat, amit talán már lebontottak. Valaki egy vállás után érzi azt, hogy kiszaladt a talaj a lába alól. Henry Nouwen arra utal, hogy a legtöbb ember, amikor betoppan a gyülekezetbe, egy otthont keres. Otthon pedig az, ahol nem kell semmit bizonygatnunk, ahol szeretnek, elfogadnak, nem akarnak egyből meggyőzni a magunk igazáról, márpedig mi kálvinisták azért szoktuk mondani, hogy mi az elvárás, mit szeretnénk, mi a helyes az ige szerint. Most képzeljük el, hogyha meghagyjuk ezt a nyitottságot egy betoppanónak, hogy otthon legyen nálunk. Ha belül rezonál egy olyan hang, hogy engem itt szeretnek, itt elfogadnak, megértenek. Végre megérkeztem. Testvérekre találtam. Van apám, anyám, idősebb nőtestvérem, és ebben a szeretetben egyszer csak megnyílik a szíve. Szoktatok így gondolni a kívülállókra? Vannak akadályok, teológiai különbség. Jön valaki, ortodox volt, vagy görögkatolikus, bejön, és akkor nem tudja, hogy mit kell itt csinálni. Meg tudjuk-e neki tanítani? Vannak olyan akadályok, hogy ezt úgy nevezem, hogy felkavart víz. Egyből lejön az embereknek, hogy a lelkész meg a presbiterium üti-vágja egymást. Hát a felkavart vízből a bárány nem iszik. Hogyha szeretetlenség van, belső feszültségek vannak a gyülekezetben, az emberek oda nem vágynak. Keressétek meg a békességet. Nagyon sokszor az is akadály, amikor a tradícióinkkal jövünk, és igazából nem is tudjuk megmagyarázni, hogy miért így szoktuk csinálni, de így alakult. Van egy kedvenc történetem, Klaus Douglas fogalmazta meg a guru macskáját. Képzeljük csak el, amikor egy törzs közösségben, a tábor közepén Van két nagy sátor, az egyikben a törzsfő lakik, a másikban pedig a törzsi varázsló, a guru. És ő mindig úgy összefogja a közösségnek a lelki életét, járnak is a hívek szépen a sátorba, és a guru pedig tartja az Isten tiszteletet. És van neki egy aranyos kis fekete macskája, amik olyan szemtelen, hogy amikor prédikál a guru, egyszerűen a kis fekete macska oda dörgölődik a lábához, de nem csak az övéhez, hanem a híveknek a lábához. Ha van, aki megsimogatja, van, aki nem rúg egyet rajta, mert nem szereti a macskát, és jelzik az idősebb hívek, hogy csináljon már tiszteletes úr vele valamit. És fog egy madzagot, a nyakába köti, és a bejáratnak az ott az egyik oszlopához úgy oda köti. És amikor következő istentisztelet van, már azzal kezdi az egészet, hogy fogja a kis fekete macskát, megköti, a hívek jönnek, rendben lezajlik az istentisztelet, mindenki megszokja, hogy az istentiszteletnek az első lépése, a guru macskáját meg kell kötni, kikötni az oszlophoz, és szépen alakulnak a dolgok. Igen, ám testvérek, csak egyszer meghalt az öreg guru. Jött a fiatal. És az első alkalommal azzal szembesült, hogy az Isten tisztelet azzal kezdik, hogy kis fekete macskát megkötnek. Hát milyen egy fiatal lelkisznek, amikor bekerül egy gyülekezet? Hát nem szól, hát az elődöm csak tudta, hogy mit miért csinál. A hívek szeretik ezt a rituálét, akkor megkötöm én is a macskát. Megszokja ő is. Igen, de egyszer meghal a kis fekete macska is. És mivel úgy megszokták, szereznek egy másik fekete macskát, és kikötik most már azt. És telnek, múlnak a hetek, hónapok, évek, és gyalulról bejön valaki látogatóba, Kolozsvárra, és beül hátulra, és nézzük, hát mi is reformátusok vagyunk, de mi nem szoktunk macskát kötni. De úgy meg tetszik neki, hogy hazamegy a fiatal lelkipásztorához, és azt mondja, te Kolozsváron, te Bulgária telepen, azt olyan szépet láttam. És a tiszteletes úr azt mondja, jó van, hát próbáljuk ki, bajunk nem lesz bele, és megkötik. És megszokja a nép. Aztán telnek múlnak a hetek, hónapok, egyszer csak már a teológián tanítani kezdik. A fekete macska megkötésének liturgiája. És már a professzorok ezt dogmába foglalják, ezt kikérdezik a vizsgákon. De ennek múlnak a hetek, hónapok, az évek, és egyszer csak eretneknek nyilvánítják ki azt, aki nem köti meg a fekete macskát az Isten tisztelet elején. Értjük, hogy hogy születnek a gyülekezeteinkben ezek a fekete macskák. De jó lenne egyszer egy nagy takarítást csinálni, és megnézni, hogy is lett az, hogy a harmadik padba senki nem ülhet, mert azt megvette annak idején valaki. De már templomban nem járt, de az a harmadik pad valamiért mindig üresen marad, mert kiverte a balhét 10 évvel ezelőtt, hogy az az ő helye. De ezeket a kis fekete macskáinkat érdemes megkeresni, hogy mint Zákeus esetében ne takarjuk már el Jézust. Na, szeretnék tovább lépni, mert ez az első ajtó, ez a kívülállóknak egy nagyon komoly lépés. Ahhoz, hogy belépjenek egy karácsonykor, egy ünnepen, egy március 15-én, vagy az esküvőjükkor, az első küszöbön a templom ajtaján, ahhoz nekünk akadálymentesíteni kell. Odafigyelni őket. 3 dolgot csinált Jézus. Először is nagyon szerette őket. Másodszor nagyon világosan érthetően beszélt, harmadszor pedig betöltötte a szükségüket. Tudjátok, hogy a legnyitottabbak pont a válófélen lévők? Pont azok, akiknek az orvos nemrég diagnosztizálta a rákot? Pont azok, akik érzelmileg szétcsúsztak? Hogy pont a depressziós embernek kéne leginkább egy ölelés? Tudjuk azt, hogy pontosan a munkáját elvesztett 55-60 körüli embernek van olyan kérdése, kellek én még? Vagy menjek a Tiszának, Dunának, Szamosnak, aztán vessek véget. Odafigyelünk ezekre az emberekre, a kívülállókra, vagy pedig úgy el vagyunk magunknak. Tehát ez volt az első ajtó, a kívülállóknak az ajtaja, az első lépés, hogy bent legyen a gyülekezet közösségében, hogy megszólíthatóvá váljon. A második ajtó. Megvan mindenkinek? Második ajtóra mehetünk? Amikor az Ószövetségben olvassuk azt, hogy Isten elpusztítani készül a világot, hú, valaki jegyzett el, imádom, nagyon jó. Az volt a feladat a Noénak, hogy bemenjen a bárkába. Azon volt egy ajtó, bevitte az állatokat. És csak azok menekültek meg, akik belül voltak. Amikor menedékvárosokról beszél az Ószövetség, és valaki elkövetett egy nagyon komoly bűnt, megölt egy embert vétlenül, azon nyomban futni kellett a menedékvárosok fölé, mert tudta jól, hogy ha kapun belülre ér, akkor ott már, amíg a főpap él, addig ő védettségben van. Ha ajtón kívül kapták el, megölték, ajtón belül volt, életben maradt. Olyan gyönyörű előképei annak, amiről beszél a Jézus. Ez a második ajtó, az van rá kiírva, hogy Jézus, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam át megy be, fejezzük be, az a mi lesz? Az benne lesz, nem? Na? Az megmenekül. Tehát nagyon nem mindegy, hogy az embernek az életében születik-e egy döntés. Emlékeztek biztos a történetre, amikor Jézus előre elmondja, mi fog történni, amikor egyszer csak ez a nyitott ajtó, amin az emberek bemehettek volna, bezáró, és jönnek majd emberek, és jönnek majd balgaszüzek, és tudod, mit fog csinálni? Uram! Uram! Nyiss ajtót nekünk! Hát, belülről be van zárva, az ajtó. Sorry. Vagy kinek, hogy angoloknak ezt fogja mondani. Románul nem tudom, hogy mondják. Hogy mondják? Paribus. Magyaroknak azt fogja mondani. Ha. Ne haragudj, nem ismerlek. Én azokat ismerem, akik Jézus Krisztusban új életet nyertek. De Uram, most már valahogy enge. Figyelj, 70 évig. Hányszor megszólítottalak? Mennyi szeretettel körülvettelek? Hányszor volt evangélizáció? Eljöttél, elmentél az ajtóig, megálltál, mint a gazdag ifjú. Uram, gyermekkoromtól fogva, egyet kellett volna lépni. Csak egyet. Gyerekölés. Egyetlen egy lépés választotta. Közel van. A közel, amikor én majdnem elérem a vonatot, hát akkor azzal a vonattal én nem indulok el. Ha még látom a mozdonynak a gőzét, még mikor odaérek, kiérek az állomásra, még az utolsó kocsinak a végét látom, az a baj, hogy nem ülök rajta. Értitek? Amikor Jézus arról beszél, hogy vigyázzatok, nem tudjátok, hogy melyik órában. Nem tudjátok, hogy mikor kell odaállni Isteni ítélszéke elé. Egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dologra tanít bennünket ez a második ajtó. Nem elég az, hogy bejössz a gyülekezetbe. Nem elég az, hogy leülsz a templompadba. Nem elég az, hogy téged itt ismernek. Meghoztad ezt a személyes döntést? Beléptél ez az ajtón? Azt mondja Jézus, én vagyok az ajtó. Be kell lépni ezen az ajtón. Ahhoz, hogy én családtag legyek, az Isten családjának a tagja legyek, ahhoz ez az újjászületésnek meg kell történnie. Nem irigylem tiszteletes urat, annyi kulcsa van minden ajtóhoz, egy-egy kulcs. Most gondoljátok el, hogy hát még a kis ajtót azt úgy nyitva is hagyja. Na most minden titkot nem árulok, hogy melyik ajtó van nyitva. De képzeljük el, hogy amikor ő lefeküdni készül, végig gondolja, hogy melyik ajtó nincsen bezárva, mindent bezárja. És éjszakára, aki bent van, biztonságban van, aki kívül marad, hát ez meg nem családja. Annak nem itt van a helye. Szóval döbbenetes az, amikor föl kell a házúra. és bezárja az ajtót. És azok, akik az övéi, biztonságban vannak. Noé, amikor lecsukja az ajtót, az ablakot, bezárja a deszkát, elkezd cseperegni az eső. És azok, akik kint maradnak, azok megfulladnak, akik bent vannak, majd egyszer, amikor a hajó megfeneklik, kijönnek szivárványos, gyönyör, ragyogó, kékék, és hálát adnak az Istennek. Ez a nem mindegy, hogy megszületett a döntés az életedben, vagy nem. Az ajtó arról beszél, hogy bent vagy, vagy kint vagy. Az a baj, hogy kívül fogcsikorgatás lesz, dörömbölés lesz, átkozódás lesz, és nagyon nagy sötétség. Belül pedig lakoma, mennyegző, örökké tartó boldogság. Megvan a második ajtónk is, igaz? Akkor megint lapozunk egy kicsit, jó? Mert nem tudom, mennyi időm van még, de még csak a harmadik ajtónál járunk. Nézzük meg, mi a harmadik ajtó. Döntöttél Jézus Krisztus mellett. Egy evangelizáción, vagy egy gyalúi hétvégén megfogalmazódott benned, hogy én ezt a régi életet már nem szeretném élni, hanem követni akarom Krisztust. Ez a harmadik az elköteleződésnek az ajtaja. Azért nagyon fontos, mert mi hajlamosak vagyunk sok minden mellett elkötelezni magunkat. Nem csak a hölgyeket érint, újabb ember jegyzett el, őt is imádom. Nagyszerű. Figyeljünk! Ha ilyen úszógumis ember újra és újra rááll a mérlegre, hoz egy olyan döntést, hogy leszeretnék fogyni, 10 kilót ledobni. Nagyon komoly elhatározás kell. Próbáltam. Újra és újra neki feszülök. De ahhoz le kell mondani a sütőről, fehér kenyérről, egyedekről. De ha célt akarok elérni, akkor szükséges. Ha valaki a fiatalok közül le akar nyelvvizsgázni, akkor nem okos telefonozik egyfolytában, nem lóg a haverokkal, hanem magánórára jár. De egyszer csak eredménye lesz, amiben elkötelezem magam, abban fogok eredményeket elérni. Gimnazista koromban én 50 kilóval bicepszeztem, és akkor Arnold Schwarzeneggel, Sylvester Stallone, akkor voltak a erejük teljében, én is elhatároztam, hogy majd olyan izmos leszek, és akkor gyúrsz a 42-es bicepsre. Na most, azért így lelki téren nekünk nem a bicepsünk számít, nem is az, hogy hány kilósak vagyunk, mert így is beleférek Isten szeretetébe ilyen túlsúlyosan. De, akkor mire kötelezzem el magamat? 4 dologra. Ez a nagyon fontos dolog, az első az, hogy rendszeresen olvasod az Isten igéjét. Ha lelkileg táplálod magad, akkor lelkileg fogsz fejlődni. Tehát nem elég az, hogy vasárnap eljössz Isten tiszteletére és hallgatod az igét, hanem szükség van, hogy naponta ez az éltető ige tápláljon. Ehhez ki kellene alakítani olyan jó szokásokat. Na, megint elárulok egy titkot, kár volt beengedni engem a parókiára. Tiszteletes úr korán kelő fajta. Nagy tiszteletű asszony későbben kell, de ő tovább bírja. De tiszteletes úrra olyan, mint én, hogy már 10 órakor a fejünk az már az ágyat kívánja. Nagy tiszteletű asszony még szívesen beszélgetett volna tegnap este is velem, de én is fáradt voltam. Tehát ilyen korán kellők vagyunk. Na most, ez miért jó? Mert tiszteletes úr reggel még el tudja olvasni az igét, nagy tiszteletű asszony meg úgy tudja zárni, hogy az igét még egyszer átolvassa. Tehát meg kell találnunk azt az időt, amikor elcsendesedünk az Úr előtt. Amikor el tudjuk engedni a hétköznapoknak a terhét. Amikor áldást tudok kérni mindarra, ami rám következik. Ez az első fontos dolog. A másik fontos dolog az, hogy tartozzak egy kis közösséghez. Na, nem kell messzire menni, mert itt a gyülekezeten belül is van rengeteg alkalom. Tehát a vasárnapi istentisztelet nem alkalmas arra, hogy az itt ülő 200 embert mindenki tiszteletes úr meghallgat, tehát ő elmondja a prédikációt. Na jó, de erről nem lehet reflexió. Nem tudsz válaszolni, nem tudsz kérdést feltenni. Nem tud elmondani, hogy engem jövő héten műtenek. Viszont amikor van egy házi bibliakör, egy ima közösség, egy presbiteri imaóra, munkatársi óra, akkor viszont az a 8-10 ember téged meg tud erősíteni. Egy öleléssel, egy jó szóval, egy imádsággal. Lehet, amikor műtenek, aznap reggel bevisz. Lehet, hogy aznap fölhív, hogy hogy vagy. Küld egy igét, mielőtt bemész, olvasod az okostelefonon. De jó, hogy gondoltak rám. Tehát szükséges az, mert egyedül nem tudok fejlődni. Tehát igen. Erről sem beszéltem, de annyi minden ebbe az órába be kell férjen. Tehát vannak azért ilyen elképzeléseink. Hadd mondjak néhány szót erről is. Az egyik elképzelésünk az, hogy így automatikusan fejlődünk. Igaz? Járok 20 évig gyülekezetbe, és akkor szuper hívő leszek. Nem. Nem leszel. Nézd szét a gyülekezetben, hány olyan ember van, 20 éve és ugyanolyan volt, mint most. Mi változott? Mondom a másik tévedésünket, hogy elég egy hétvége, hogy szuper hívővé legyek. Elmegyek 3 napra, vagy 5 napra, Berekfürdőre, vagy Biatorbágyra, vagy Gyaluba. Elmegyek, és az alatt a hétvége alatt hup-hup-hup, balba trükk, és visszajön egy szuper hívő. Feleségem is csak csodálkozik, hogy mi lett veled, ember? Mondanám nektek, hogy van egy ilyen kis tabletta. Itt hoztam is. Hát mondta tisztelős, hogy lesztek vagy 200-an, annyira főznek az asszonyok. Hoztam 220-an, mondom, hogy a többen lesztek, kijáratnál mindenki kap egyet, beveszi, és szuper hívő lesz. Ugye, hogy nem hiszitek? Ez nem így működik. Hanem ahhoz, hogy az életedet Isten formálja, szükséged van az igerendszeres olvasására, szükséged van a közösségre, és szükséged van az imádságra. Ez egy olyan meghitt kapcsolat Istennel, amikor nem csak te mondod, hanem időt adsz, hogy ő is megszólítson, tanítson, formáljon, szeressen, helyreigazítson. És a negyedik pedig az adakozásra is szükség. Még valaki jegyzete, tündérek, nagyon örülök, köszönöm. A negyedik dolog pedig az, hogy meg kell tanulnunk adakozni. Hogy Istenben még jobban bízni. Mi a gyülekezetben konkrétan azért imádkozunk, egyre több tized fizető legyen. Akik nem ilyen apró pénzt dobálnak a perselyben, hanem azt mondják, hogy az Úr dolga nekem annyira fontos, hogy ezt én rendszeresen támogatni szeretném. Mert amit te fontosnak tartasz, arra költesz. Én nekem van egy új hobbim, tanulom a fotózást. Rájöttem hamar, hogy olyan, mint a vadászat, meg a horgászat, hogy a fizetésed egy részét, azt úgy különítsd el. De mindig van egy jobb bot, mindig van egy jobb objektív, és akkor az ember egyszer csak, ami fontos, arra költ. De neked az Úr dolga ennyire fontos. Na, mert ez már a harmadik ajtó volt, első ajtó a kívülállók ajtaja volt, hogy vajon belépnek a templom ajtón. Második a személyes döntésnek az ajtaja, hogy döntöttem-e Jézus Krisztus mellett. Az összes többi már ennek a feltétele. Hát furcsa is lenne, hogy mennék be egy házba, és akkor egyből a fürdőszobába lépnék, kihagytam az előszobát, a nappalit, és egyből hoppa, WC-be találtam. Hát hogy csináltam ezt? Kihagytam ajtókat. Nagyon, nagyon furcsa lenne. A harmadik ajtó pedig az elköteleződésnek az ajtaja volt. Na, ha valaki jegyzetel, akkor most vegye elő a tollát. Igéket fogok elsorolni. Ugyanis, hogyha te már megcsináltad azt, hogy rendszeresen olvasod az igét, imádkozol, adakozol, és egy kis csoportnak a tagja vagy, akkor tiszteletes úr, reménység szerint azzal a látással bír, hogy szolgálatba szeretne téged állítani. Ha ő nem is, az Úr mindenképpen. Egy képet hadd világítsak meg. Magyarországon sorra épülnek a stadionok, de nektek is szép arénátok van. Képzeljétek el, hogy 2x11 ember rohangál a labda után. És közben 20 000 ember megnézi. És az a 20 ezer ember mindenki tud focizni, és megmondja, te hüpp, ma majdnem mondtam valami csúnyát, hát hogy nem tudtad berúgni, az úgy kellett volna, jobbról, a bal felső sarokba. És akkor egyik kezébe sör, másik kezébe szotyi, 20 éve nem focizott, de jobban tudja, mint Zsuzsák Balázs. És ez nem az arénában van, hanem itt van a gyülekezetben. Hát a tiszteletes úrnak hova kellett volna már elmenni? Meg azt nem úgy kellett volna, a presbitereknek nincs, aki megmondja, hogy hogy kell gazdálkodni a pénzzel. És mindenki tudja, hogy mit kéne csinálni az egyházban, meg a püffökeink mit csinálnak ott. Igen, ne tessék már mondani, tessenek ide kijönni. A küzdőtérre, a hétköznapokba. Az milyen dolog megállni egy három gyerekes családapának a ravatalánál? Milyen egy édesanyától búcsúzni úgy, hogy nekem kell azt a 200 embert ezen a lelki úton vezetni? Úgy, hogy lehet, hogy néha érintett vagyok én is, legszívesebben én is odaállnék a sírók közé, de amúgy mindenki tud focizni, meg mindenki érte az egyház gazdálkodását, nem? Tetszettek tanulni, sok év tapasztalat megvan. Tehát az az érdekes, hogy szent alázattal el kellene kezdeni egy bizonyos lelki érettség után szolgálni a gyülekezetben. Az itteni presbiter testvérek például reggel pillanatok alatt megoldották ezeket a talpfákat, és megcsinálták, nagyon köszönöm ezúton is. De hát a gyülekezetben ezeken az külső szolgálatokon kívül, hogy virágrendezés, takarítás, ablakpucolás, annak is nagy szakembere van, köszönöm szépen, egyszer csak el kellene lelki módon kezdenünk szolgálni. Na ezt nem én találtam ki, mielőtt valaki furcsán nézne rám, hanem nézzük csak, hogy miről van szó. Szolgálatra lettél teremtve. Ez az első pont. Nálunk úgy mondják, hogy Isztike, itt Erdélyben meg kosztolónak mondják. Mi a kosztoló? Idősebbek mondják. Mit csinálunk a kosztolóval? Székelyföldön legalábbis. Magyar albison mondták, hogy amit én Isztikének tudok, az a kosztoló. Bocsánat, Kolozsváron nem kell használni. Tetszenek tudni? Mondja? Micsoda? Nem. Az Isztike, vagy Székelyföldön kosztoló, az egy bot végére helyezett éles ösztöke? Na, akkor itt meg ösztökének mondják. Lassan megfejtjük. Amikor az ember nem akar lehajolni a kertben a gazd tövét kikapálni, kihúzni, kosztolóval, isztikével, ösztökével, oda csap a gyökerére, és pusztul adudva. Na most ezzel az ösztökével nem lehet horgászni. Nem lehet egy szekrényt elszállítani az unokámnak. Ezt arra találták ki, hogy a gyomnak a tövét odaüssek és elpusztítsam. Na most képzeljétek el, amikor te arra vagy teremtve, valamire te lettél teremtve. A tanító a tanításra, a buzdító a buzdításra, az evangélista az evangélizálásra, és erre vagyunk teremtve. Ezt kéne megtalálni, mi a csodának teremtetünk. A dicsőítés vezető a dicsőítésre, a zongora arra, hogy hangok jöjjenek ki belőle, a szószék arra van kitalálva, hogy a hangot vigye tovább, úgy találták ki az elején. Efézus 2:10, az ő alkotásai vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetre teremtett, amelyeket előre el is készített, hogy azok szerint éljünk. Tehát az első dolog a szolgálatról az, hogy erre vagy teremtve, hogy az Istennek szolgálj. Mondom a másik igét, 2 Timóteus 1:9. Meg vagy szabadítva arra, hogy szolgálj. Egy ideig a bűnnek szolgáltál, meg is volt az eredménye. Tönkrement a májad, a tüdőd, az idegrendszered. Megszabadított, hogy ezentúl Istennek szolgálj. Ez olyan csodálatos. Amikor Círus legyőzi Kagulát, akkor az történik, hogy térdel legyőzött törzsfő, és megkérdi Círus tőle, figyelj csak ide, ha meghagynám az életedet, mit kezdenél vele? És Kagulár azt mondja, ha életben hagyod az életemet, meghagyod, neked akarok egész életemben szolgálni. Ez egy bölcs dolog, hogyha téged Isten megszabadított a bűneidből, megajándékozott örök élettel, és megkérdezne téged, hogy figyelj csak, mit kezdenél ezzel az új, tiszta lappal, élettel? Okos Isten tisztelet az, ha azt mondod, Uram, egész életemben neked szeretnék szolgálni. Ez az ige pedig úgy hangzik, hát ti is tudjátok olvasni, megtaláltuk. Ő szabadított meg minket, s hívott el szent elhívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint. Ő szabadított meg. 1 Péter 2.9.10 El is hívott erre. Ti választott nemzetség királyi papság, szent nemzet vagytok Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságába hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig az Isten népe vagytok. Tehát megszabadított, erre teremtett, és elhívott téged szolgálatra. 4. Megajándékozott. Azt mondja az ige, ki milyen ajándékot kapott, úgy szolgáljatok egymásnak, mint Isten, sokféle kegyelmének a sáfárai. Tisztában vagy-e azzal, hogy mivel ajándékozott meg Isten? Jó ének, hanggal, ügyes ujjakkal, és akkor szólógitározol, vagy adott olyan lelki ajándékot, hogy nagy együttérzéssel bemész a kórházba, és végighallgatsz egy súlyos betegnek azokat a mély gondolatait, kesergéseit, félelmeit, amihez a mai embernek nincsen türelme. Milyen ajándékod van? Ha ezeket tudnánk becsülni, hogy Isten ezzel megáldott, hát pont egy hiányzó darab kerülne elő a gyülekezetből. 5. dolog. Fel is hatalmazott. Emlékeztek még Máté evangélium végén? Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Aztán olvassuk azt, hogy ő adott némelyeket pásztorokul, apostolokul, tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Szanyi tiszteletes Kárpátaljáról jött, és Kárpátalja arról híres, hogy annak idején ilyen orosz kráz, uáz, hatalmas nagy teherautók voltak, de itt is voltak ilyen román nagy teherautók. És érdekes módon ezekben két motor volt. Volt egy nagy, meg volt egy kicsi, ami a nagyot beindította. Az idősebbek emlékeznek még erre a technikára? Na most a kis indító motor beindítja a nagyot. Hát mi magyarok, reformátusok, elfelejtettük azt. Mi azt gondoljuk, hogy a lelkésznek kell mindent csinálni. Marosvásárhelyen annak idején járt egy Klaus Douglas nevezetű német reformátor, és ő mondta el azt az ottani lelkészeknek, hogy nektek indító motornak kell lenni. Ezt adta nektek Isten? Hogy indítsátok be a gyülekezetben azt a hatalmas nagy erőt, hogy fölkészítitek a laikus testvéreket arra, hogy ők maguk is tegyenek bizonyságot, ők maguk is szolgáljanak, hogy ne féljenek az ígét továbbadni, továbbmondani. Nem tudtok mindenüve eljutni, de ha az indító motor a nagy motor beindítja, akkor gyönyörű szépen megindulnak a dolgok. És hogy félünk ettől? Pedig az ige mondja, adott némelyeket, pásztorokul, tanítókul, prófétákul, hogy felkészítsék a szenteket a szolgálat végzésére. Na most itt egy református templomban nem látok sehol ilyen szent képeket. Leszettétek? Vagy mi?
Ott van
élőben. Hol? Ah, én megyek el, itteni szenteket keresem. Tehát amikor az ige arról beszél, hogy felkészíteni a szenteket,
Hát ne, bocsánat, hol vannak itt szentek? Ha? Mit tippelünk? Kik a szentek? Itt ülnek. Az Istennek szentelt embereket igazából a szolgálat végzésére azoknak kell felkészíteni, akik az indító motor szerepét kaptuk. Most gondoljuk csak el. Akkor nem gondolkozik 50 évesen az ember pálya elhagyáson, lelkészként, hogy én ebben már belefáradtam, mindent én csinálok, pályázatot írok, harangozok, füvet nyírok, idősekhez megyek, ovizsokhoz megyek, nem bírom. Hát nem neked kell, hanem tanító a tanításban, buzdító a buzdításban, hitoktató a hitoktatásban, zenés a zenélésben, jól kereső az adakozásban, hát bocsánat, hát ti is elhívottak vagytok, titeket is Isten arra hívott el, hogy szolgáljatok. Na most ennek van egy rendje, tehát ki ne találja itt valaki, hogy föláll, és akkor holnaptól kezdve lesöper mindent, meg új választást az egyházban, mert szolgálni akarok, hanem van ennek egy rendje, és majd keresse meg tiszteletesül, hogy jelentkezzen, hogy igen, engem ez a szalkai lelkész, amikor hallgattam, éreztem, hogy valami megérint, és azt láttam meg, hogy többet is tehetnék az egyházamért. Hát igen, másként fogok hozzáállni dolgokhoz. Úgy legyen. Így van? Örülök neki. Jó, menjünk tovább. Krisztus teste igényli a te szolgálatodat. Ti pedig Krisztus teste vagytok, egyenként annak tagjai. Gyülekezetünkben van egy olyan fiatal ember, akinek ilyen vese átültetése volt. Ha nem működik egy szerved, akkor komoly bajban vagy. Neki életmentő volt ez a beavatkozás. Most képzelj el, hogy amikor arról beszél Jézus, nem a Jézus, de az apostol, hogy egymásnak ti tagjai vagytok. Egy nagy testet képzeljetek el, Krisztus a fej, ti pedig annak tagjai vagytok. Na jó, de nem működik a vese. Nem működik a tüdő. Leáll a szív. Nem az a legkönnyebb. Van egy hangosabb presbit, hogy én meg lemondok. Mi? A vesém azt mondja, hogy ha van egy megfázás, amúgy kös 5 napig feküdtem, én leállok. Hát nem, bocsánat, az egész testet nem fogja ezt megérezni? Nem kerül veszélybe? Ha te kiállsz a szolgálatból, vagy hanyagul végzed, vagy nem csinálod, hát gondolod, a szívem csak minden harmadikat dobbanna. Néznék egyet, aztán, mi van? És akkor te pedig így kihagysz? Hát egy nagy varga betű, majd megint visszatalálok, azt megint szolgálatba állok. Krisztus teste igényli a szolgálatodat. Következő dolog, még számon kérhető is vagy. Emlékszel arra a példázatra, amikor Jézus arról beszél, hogy kiosztja egy gazdag ember a talentumokat, aztán sáfárkodnak vele, és van, aki rosszul sáfárkodik vele. És még azt is elveszik tőle, amiről azt gondolta, hogy az övé. Vagy amikor letelik az életed, és akkor megkérdezi Isten, hogy figyelj, csak olyan nagyszerű tanítóvá formáltalak. És beszéltél másról is, mint a szakterületed? A gyerekek tátott szája hallgattak. Beszéltél rólam? Mit kezdtél az ifjúságoddal, az életerőddel? Hol vannak ezek az évek? Na, nem riogatni akarlak benneteket, hanem azt mondom, hogy a szolgálatnak még jutalma is van. Az, hogy Jézus egy poharat, egy pohár vizet odaadtál valakinek az ő nevében, hát ez föl van írva a mennybe. Adjál kettőt. Tegyél bele egy kis szörpöt, egy teát. Az is föl lesz írva. És ettől többet adsz? Az is föl lesz írva. Jutalma van a szolgálatodnak. Ha te nem félelemből akarsz szolgálni, hanem jutalomért, fönt írják. Fönt számon tartják. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint akik az Úrnak, és nem embereknek akarnak szolgálni. Na, mi a teendőm? Először is az a teendőm, hogy felajánlom magamat Istennek. Istennek nem a pénzed kell. Először magadat ajánlod föl, és utána támogatod a gyülekezetet. 2.
Változtasd meg a gondolkozásodat. Gyere le a focipályára. Rád is átfér egy kis mozgás. A gyülekezetben egy kis szolgálat. Ne csak mozizzó, fogyasztó legyél. Volt egyszer egy ilyen történet, remélem el tudom mondani egy kis vicc, apát elkísérte a kisfiú a templomba, és a kapuka egy kis aprót lökött a persejbe. De és elkezdett panaszkodni, milyen unalmas volt ez a prédikáció. A gyerek meg ilyen beszólós volt. Apa, amennyit te dobtál a persejbe, még igazán jól beszélt a lelkész. Annyi pénzért. Bocsánat, ez a fogyasztó gondolkozás. Következő, vedd számba az erősségeidet. Tényleg, ha ilyen megajándékozott vagy, akkor az a, miért nem kezdesz el szolgálni? Miért nem jelentkezel arra, hogy itt vagyok, Uram, használj. És működj együtt a többiekkel, mint ahogyan nem kell csak az Adams Family-be így külön életre az a kéz, aztán mászkál, lehet ismeritek ezt a filmet. Nem így működik az egyházban, hogy te csak gondolsz egyet, azt elindítasz valami szolgálatot, abból mindig galiba van. Hanem a többiekkel együtt működve. Olyan szép szó. Hát egy csavar, a traktor, egy csavar, az magától nem fogja a világot megváltani. Hiányzik onnan a motorból, hogy valamit rögzítsen, de a többivel együtt induljon a szántás. Hadd szóljon az a traktor. Menjünk tovább. Amikor ezekről beszélek, a legnagyobb példa Jézus. Hát ő a mennyei dicsőségét elhagyta, és olyan szépen megfogalmazta, az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és az életét adja. Ez a csodálatos, hogyha ő megmosta a tanítványok lábát, az Úr, a Mester, akkor én, aki tanítvány vagyok, porszem pici emberke, akkor nem csinálhatok ehhez hasonló dolgokat. Kifogyik a WC-papír, oda teszem, hogy a következő atyafi ne nézzen hatalmasat. Ha gazdos a templom udvar, nem tudok lehajolni és kihúzni isztikével, ösztökével, vagy minek hívják Székelyföldön. Nem tudom ezt megcsinálni. Mindig csak a panasznak kell jöjjön. Na, ez már negyedik ajtó volt. Testvérek, én úgy jártam egyszer Kárpátalján, Tiszaújlakon, bementem az egyik presbiter hívott meg vacsorára, és olyan lelkesen mutatta négy gyönyörű gyermekét, mentünk előszoba, mentünk nappali, mutatta a nagylány szobát, kislány szobáját, a szülői szobát, meg a fürdőszobát is. Egyszer csak hitunk még egy ajtót, mondom, mekkora egy lakás. És kiderült, hogy ugyanoda jutottunk az előszobába. Tehát tettünk egy nagy kört a lakásban, és ő vágott oda a végére egy ilyen ajtót, és megint ugyanott voltunk. Na, tehát kívülálló jön, belép, és a gyülekezet felé nyitott, mondhatjuk neki az igét. Hirdetjük neki Krisztust, meghozza a személyes döntést, rendben van, Isten családjának a tagjává. Oké, harmadik ajtón az volt, hogy elkötelezte magát, rendszeresen igét olvas, imádkozik, adakozik, és tagja lesz egy kis csoportnak. Ez már nekünk is már simán megy. Negyedik ajtó, megtaláltuk a szolgálati helyünket, elkezdtünk 20 év után szolgálni, azt mondja a lelkész, hogy na végre, végre van értelme a sok prédikációnak, végre testvérünk már felállt a padból és csinál valamit, és akkor mennünk kéne még egy szintet, még egy ajtót. És kinyitjuk ezt az ajtót, és mi van mögötte? A világ, a kívülállók. Hát úgy jártunk, mint én a kárpátaljai házzal. Ott vagyunk, ahonnan elindultunk. Ugyanis a negyedik szint a bizonyságtételnek a szintje. Vagy bocsánat, ez már az ötödik. Arról szól, Hogy amikor te már igeolvasó, újjászületett ember vagy, adakozó, támogató, szolgálatban állsz, egyszer csak olyan fontosnak tartod, hogy beszélj Krisztusról, hogy egy igét jó időben elmondasz, nyitott vagy, szereted a kívülállókat, betöltöd a szükségeiket, meglátogatod a kórházban, átveszed a nehéz csomagját, és lehazasegíted a nénit. Tehát amikor elkezdesz a kívülállók felé szolgálni, akikről Jézustól azt mondtunk, hogy szeretettel kell viszonyulni, világosan, egyszerűen beszélni hozzájuk, és az evangéliumot hirdetni. Harmadszor pedig mi volt? Jegyzetelőknek külön kérdezem. Az volt, hogy betölteni a szükségeiket. Kedves testvérek, a végére értünk ennek, és ez azért csodálatos, mert John Stottnak szeretném a gondolataival zárni, mert ez olyan könnyűnek hangzik, hogy nagy bizonyságot teszünk. Hogy a csodába tegyem ezt? Az egyik módja az, amikor te személyesen teszel bizonyságot. Van, akinek ez nagyon könnyen megy. Nikodémus oda megy Jézushoz, ő pedig négy szem közt beszél neki az újjászületésének a fontosságáról. Jézus leül a samáriai asszonnyal beszélgetni a kút mellett, és beszél neki az elrontott életén túl a lehetőségről, amit ő hozott. Jön a szerecsén komornyék, zötyög bele a szekér, az apostol mellé ül, és azt mondja neki, érted, amit olvasol? Na, ha nem, akkor egy gyors talpalót akkor itt az úton, akkor ejtsünk meg. Tehát megvan ennek az útja is, amikor te a munkatársadat 20 év együtt dolgoztok egy munkapad mellett, egyszer csak azt mondod, hogy figyelj csak, lesz egy evangelizáció, tudom, hogy mind mész most keresztül, biztos kapnál valamit, gyere el. Ez a személyes evangelizáció. A másik, amiben tiszteletes úrék nagyon járatosak, sok helyre hívják is őket, ez nem adatik meg mindenkinek, egyszerre 200-300-500 embernek, Szanyi tiszteletes csillagponton 3000 embernek, mondhatja az igét. Ilyen, mint Billy Graham, vagy Daniel Kolenda, ők 10000-eknek mondhatják az igét. Lehet, hogy ezt fogja elkészíteni majd Isten egyszer az együttesnek az életébe, hogy meghívják őket csillagpontra, vagy valahova, ez az a napon majd felveszik őket, és akkor több ezer embernek prédikálhatnak. De ne ijedjetek meg ettől a bizonyságtételtől. Lehet személyesen is, vagy pedig több ember előtt bizonyságot tenni. De négy dolog nagyon fontos. És itt jön John Stottnak a gondolata, a gyülekezeteinknek négy dologgal tisztában kell lenni. Először is újra föl kell fedezni önmagukat, hogy mire lett a gyülekezet Krisztus által teremtve, létrehozva. Ez azért csodálatos, mert az egyháznak küldetése van. Jobban csinálják a gazdálkodást a bankban. Fú, de okosan csinálják. Gyönyörűen. Nem vagyunk gazdasági szakemberek az egyházban. Akkor lehet, hogy nekünk nem is ezzel kéne foglalkozni. A focihoz is jobban értenek a futballklubban, mint itt az egyházban. Már ezt néha úgy tévé előtt megkérdőjelezzük. Hát akkor mégis mi a csodának van itt? A Bulgária telepen gyülekezet. Előveszük a Bibliánkat, és akkor kiderül, hát azért, hogy ezen a lakótelepen legyen egy olyan élő közösség, ahova Isten összegyűjti az övéit, itt lehet magasztalni őt, lehet meghalani a szavát, közösségben megélni mindazt, amit Isten eltervezett a népével, ja, akkor hagyjuk el a többi olyan dolgot, ami nem a mi dolgunk. Mindenféle kutyafülével foglalkoznak a magyarországi gyülekezetek. Azt tesszük, ami a dolgunk? Amire tényleg létrehozta Isten? Másik nagyon fontos dolog. A gyülekezetnek meg kell szerveznie önmagát. Van-e missziói tervetek? Végig gondoltátok-e, hogy ezen a lakótelepen, mert 25 évvel ezelőtt azt tudom, hogy ez megtörtént, hogy ebben az évben így fogunk ajtót nyitni a kívülállóknak. Így fogjuk majd a döntésre hívást megtenni, hogy az emberek Krisztus mellett döntsenek. Így fogunk szolgálattevőket fölkészíteni, így fogjuk továbbfejleszteni a kis csoportjainkat. Így fogjuk bíztatni bizonyságtételre a híveinket. Végig gondolva, tudatosan a gyülekezetnek ezeket meg kell lépni. Harmadik nagyon fontos dolog, tehát azután, hogy megértettük önmagunkat, azok után, hogy megszerveztük önmagunkat, kell még egy olyan, hogy ki is kell tudni fejezni magunkat. Ez egy nagyon fontos dolog, ugyanis a megfeszített Krisztust, aki a zsidóknak botránkozás, a görögöknek bolondság, a kolozsváriaknak meg lehet, hogy már közhely, hogy fogom én hirdetni? Jelen meg most egy nagyszerű könyv, gyülekezet a fókuszban, vagy központban, egy amerikai igehirdető, lelkész, gyülekezet építő írta le azt, hogy nagyon sokszor, bár megértjük, hogy Isten mit akar mondani ennek a mai világnak, de nem szánunk időt, figyelmet arra, hogy megértsük az embereket, akik felé szolgálunk, és így nem jön létre egy olyan híd, ami által ezt el is tudnánk mondani. Ha túl közel megyünk a világhoz, akkor megszédülünk, és olyanná válunk, mint a világ. Ha meg távolságot tartunk, és kolostorba vonulunk, elzárkózunk, akkor meg a világ nem lesz kíváncsi arra, hogy mi mit is akarunk mondani, mert nincs meg ez az átviteli hit. És a negyedik dolog pedig nagyon fontos, hogy önmaga legyen az egyház. Néhány évvel ezelőtt Ulrich Parzani, német lelkész, a csapatával egy prokriszt evangelizációt szervezett, nem is egyet, mi is bekapcsolódtunk. És egy idő után abba hagytuk. Azon egyszerű oknál fogva, Németországban gyönyörű, szép istentisztelet, bizonyságtevők, ismert művészek, előadók szolgáltak, és kivetítették interneten keresztül, itt nálunk is, meg Marosvásárhelyen többfelé. És akkor azzal szembesültünk, hogy szombat este lezajlik ez a díszes, puccos úri evangelizáció, és meghívjuk a vasárnapi istentiszteletre az embereket, és akiknek még tetszett is ez a megszólítás, vasárnap azzal szembesültük, hogy így. Többen bíztunk. És köszönő viszonyban nem volt. Tudunk-e önmagunk lenni? Tudunk-e hitelesek lenni? A gyermek azonnal leveszi, hogyha a szülő képmutató. Azt mondja, fiam, ne söröz. Akkor te miért iszol egy ládát minden nap? Amikor kivetítjük, hogy milyenek szeretnénk lenni, tele, ragyogó szemmel, felemelt kézzel, újongva, és akkor még nézünk magunk, ha valaki csinál rólunk egy fotót, és akkor nem ezt látja. Na, végére értem. Nem tudom, volt akkor egy túllépésünk? Egy pici, belefér. Gyorsan ismétlünk akkor egyet, hogy senki el ne felejtsen. Első ajtó, azt tanultuk szeretni őket. Azt tanultuk, hogy betölteni a szükségeiket. Világosan, érthetően az ő nyelvüknek megfelelően hirdetni az igét. Második ajtó. Életünk legfontosabb döntése, dönteni Krisztus mellett. Hogy nehogy aztán kívül maradjak, sírás legyen és fogcsikorgatás, hanem az övé legyek örökre. Örök életre megtartatás csak abból van, ha Krisztuson az ajtón keresztül bemegyek. Ő az út, az igazság, az élet, ő az ajtó, ha valaki átment ezen az ajtón, életet talál. Harmadik dolog, az elköteleződésben nagyon fontos, négy dolog. Kötelezzük el magunkat a lelki fejlődésünk érdekében, rendszeresen olvassunk igét. Imádkozzunk, élő kapcsolatban maradjunk vele. Adakozzunk, és legyünk tagja egy kis közösségnek, ahol számon tartanak bennünket, mi is másokat, és ahol fejlődhetünk. Negyedik ajtó, amikor a szolgálatról volt szó, erre vagyunk elhívva, erre vagyunk teremtve, erre vagyunk elküldve, ezért szabadított föl bennünket. Meg kell találnunk azokat az ajándékainkat, amiket Isten kézbe tud venni és szétosztani. Hát hogy lebecsülték azt a kisfiút 5 kenyérrel, 2 hallal? Hát ha megáldja Isten, akkor 5000 ember. És te meg azt mondod, hogy amivel tudnék én szolgálni? Hát az olyan kis dolog, hogy viszel traktátusokat, és egy üres vasárnap délután a kórházban vagy a klinikán, a szobákba bekopogtasz, ott vagyod az asztalon. Olyan kis szolgálat az, amikor vetés és aratást, vagy mai igét viszel a munkatársadnak. Isten megáldja, 2 hét múlva hitre jut. Ne becsülj le. Keresd meg, hogy mivel tudsz szolgálni Istennek. És az 5. dolog pedig az, hogy egy bizonyos lelki érettség után, ha van miről, mert élő kapcsolatban vagy Krisztussal, tegyél bizonyságot. Személyesen, vagy éppen színpadon állva, felkérésnek engedve, mert a mikrofon egy ilyen előadáson is megadatik, hogy szólhass emberekhez, akkor úgy, de mindig legyél hiteles. Magadat add, mondd el őszintén, ezt, hogy itt tartok. Igen, ezt formálta Isten. És nem magunkról beszélünk, hanem őróla, mert őróla meg van mit beszélni. Hát nem mondtam el mindent, de már nem is fogok. Ezek csak ilyen beszélgetés indítók. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy majd lesz is miről beszélni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, Isten áldja mindjárt.